Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi műsorunk híreiből.
Ez év áprilisában temetik újra Berán Bíborost Prágában. A vallás és az egyházak szerepe a laikus államban. Erdő Péter bíboros beszéde a Columbia Egyetemen.
Ez év áprilisában temetik újra Berán Bíborost Prágában. József Berán prágai bíboros érsek Pilsenben született 1888. december 29-én és Rómában hunyt el 1969. május 17-én. Egyike azoknak a nagyszerű főpapoknak, akik a kommunista uralom alatt népeik vezércsillagai voltak, mint Boldog Alojzi Stepinac Horvátországban, Stefán Bisinszki Lengyelországban, Mincenti József esztergomi bíboros érsek Magyarországon és Márton Áron gyulafehérvári püspök egész Erdély számára. A papi pályára lépő fiatal József Berán szülővárosában, Pilsenben kezdte meg teológiai tanulmányait, majd Rómában a pápai Orbán Egyetemen folytatta a képzését. 1911. június 10-én szentelték pappá Pilsenben, ahol 20 éven át folytatott lelkipásztori munkát. 1932-ben nevezték ki a prágai nagyszeminárium lelki előjárójává és a Károly Egyetem teológiai tanárává. 1936-ban prelátusi kinevezést nyert.
1942. június 4-én, amikor Prága már német megszállás alatt állt, Berán prelátus a szemináriumban találkozott egy cseh főtisztel, aki részt vett a nemzeti ellenállásban, és akinek sikerült elmenekülnie a Gestapo letartóztatása elől. Berán prelátus a következő vasárnapra szentmisét hirdetett meg a németek által letartóztatott és börtönbe vetett cseh tisztekért. A megszálló németek rendelete értelmében a közéleti eseményeket, beleértve a szentmiséket is, német nyelven kellett megtartani. Berán prelátus a kifejezett tiltás ellenére, lelkiismerete hangját követve, cseh nyelven mutatta be a szentmisét, amelyen hatalmas tömeg vett részt.
Két nappal később a Gestapo letartóztatta, és más egyházi személyekkel együtt, köztük Stepan Trochta prágai bíboros érsekkel együtt, a terezsini Pankrác börtönbe vitték. Majd onnét 3 hónappal később Dachauba internálták, ahol 3000 papot tartotta fogva, katolikus papokat és protestáns lelkészeket együtt. József Berán prelátus a tábor túlélőinek vallomása szerint mindent elkövetett, hogy raptársai lelki és fizikai szenvedésén enyhítsen. A halál torkából a bátor cseh pap 1945. április 29-én szabadult. Május 29-én érkezik vissza a súlyos háborús károkat szenvedett Prágába, és megkezdi ismét lelkipásztori munkáját. Egy évvel később, 1946. november 4-én a közép-európai eseményeket pontosan követő 12. Pius pápa Prága érsekévé nevezte ki, és lett egyúttal az akkori Csehszlovákia prímása. December 8-án szepültelen fogantatás ünnepén szentelték püspökké a prágai Szent Vitus székesegyházban, akit a nemzeti ellenállásban kifejtett szolgálatáért a legnagyobb állami kitüntetésben is részesítettek.
A szovjet mintájú kommunizmus 1948-ban Csehszlovákiában is teljesen magához ragadta a hatalmat, és drasztikusan beszüntette az alapvető polgári és vallási szabadságjogokat. Felszámolta a katolikus szerzetes rendeket, megszüntette a katolikus sajtót, és az ellenálló személyeket börtönbe vetette. Ebben a vészterhes időben Berán érsek nyíltan ellenállt a kommunista csehszlovák kormánynak, megtiltotta a csehszlovák klérusnak, hogy úgynevezett hűségesküt tegyen az ateista kormánynak, amit ő a keresztény hit elárulásának nevezett. Berán érsek ezen kívül nyilvánosan tiltakozott, miként magyar, lengyel és horvát főpaptársai a saját országukban a törvénytelen és embertelen rendelkezések ellen, köztük az egyház oktató nevelői és szociális tevékenységét biztosító egyházi javak kisajátítása, valamint a vallásszabadság berekesztése ellen. Isten és az alkotmány nevében követelte a vallásszabadság garantálását. Profétai szavai azonban süket fülekre találtak, ám ő mégis eretneknek minősítette a csehszlovák katolikus akció békepapi mozgalmát.
Infrastruktúrális lehetőségeitől megfosztva, a csehszlovák püspökök Berán érsek prímás vezetésével az egész nemzethez intézett püspökkari körlevelet akartak kinyomtatni, amely világosan leleplezi a bolsevik csehszlovák kormány hazugságait és leplezett valódi szándékait. A körlevelet 1949. június 19-én kellett volna felolvasni minden katolikus templomban. Összehasonlításként említjük meg, hogy Mindszenty József esztergomi érseket 1948 karácsony másnapján tartóztatták le. Mindezt tudták szerte Európában, és Berán érsek is teljesen tisztában volt az őt fenyegető veszéllyel. Június 16-án a csehszlovák ávósok berontottak a prágai érseki palotába, lefoglalta a körlevelet sokszorosító stencilgépet, a hitelesítő pecsétet elvették az érsektől, őt magát pedig házi őrizetbe vették. Kihasználva a helyzet kuszaságát, ő azonban megszökött az érseki palotából, és egy közeli apátsági templomba menekült, ahol a hívektől védve szózattal fordult hozzájuk. Ebben leszögezte, hogy sohasem fog olyan megegyezést kötni, amely lemondan az egyház alapvető jogairól. Ekkor újból letartóztatták, és egy Prágán kívüli helyén tartották házi őrizetben. Nevére, hollétére 14 éven át csend borult olyannyira, hogy 23. János pápa levelét, amelyet papszentelése 50. évfordulójára küldött, kézbesítés nélkül vissza a feladónak jelzéssel visszaküldték a Vatikánba. A csehszlovák kommunisták nem mertek Mindszenty féle kirakatpert indítani, mert Berán érsek az antifasiszta ellenállás hőse volt, ezért inkább hallgattak felőle. Házi őrizetét később több helyszíni börtönbüntetésre váltották fel.
Berán érsek 1963. október 4-én szabadult a börtönből, majd a csehszlovák kormány és a Vatikán közötti hosszú tárgyalás sorozat eredményeként 1965. februárjában elhagyhatta az országot, ahol 6. pálpápa bíborosi rangra emelte a február 22-i konzisztóriumon. Berán bíboros még részt tudott venni a II. Vatikáni zsinat legutolsó ülésszakán.
József Berán bíboros érsek 1969. május 17-én hunyt el Rómában, 80 éves korában, tüdőrák következtében. 6. pár rendelte el, hogy a Szentpéter Bazilika altemplomában a pápa sírók közelében temessék el. Boldogavatási eljárását éppen 20 éve, 1998. április 2-án indították el egykori székvárosában, Prágában.
Ferenc pápa január elején engedélyezte, hogy József Berán cseh bíboros földi maradványait a Vatikánból Csehországba szállítsák, jelentette január 3-án a cseh közszolgálati hírtelevízió. A napokban pedig azt a hírt tette közzé a prágai érsekség, hogy áprilisban szeretnék nemzeti és egyházi ünnep keretében a prágai Szent Vitus székesegyházban végső nyugalomra eltemetni Berán bíboros földi maradványait, akit 6. Pál pápa mártír lelkű főpásztornak nevezett.
A vallás és az egyháza szerepe a laikus államban. Erdő Péter bíboros beszéde a Columbia Egyetemen. A bíboros január 29-én New Yorkban a Columbia Egyetemen a Bampton előadások meghívottjaként tartott beszédet. A vallás és az egyháza szerepe laikus állammal témáról. Az erkölcsi relativizmus veszélyeiről és a szekularizált társadalomban az egyház szükségességéről szólt.
Bevezetőjét Erdő Péter bíboros így kezdte. Az egyház és a vallás a világi államban aktuális kérdésnek tűnik, mivel súlyos és mély válsággal nézünk szembe, amelyet a relativizmus kifejezéssel foglalhatunk össze. Ez azt jelenti, hogy mi, mint társadalom, egyre inkább képtelenek vagyunk valamiről azt mondani, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis, még a híreink is gyakran álhírek, mivel az általános vélekedés szerint minden relatív.
Kiemeljük a beszéd harmadik fejezetét, amelyben Erdő Péter bíboros a kommunizmus összeomlásának tanulságait összegzi. Világnézeti vákum és a társadalom kriminalizálódásának veszélye. A volt Szovjetországokban, ezekben a régiókban a polgárság mindig gyenge volt, a kommunizmus pedig lerombolta a gazdasági struktúrákat épp úgy, mint a társadalom szerkezetét. A vallást és az erkölcsöt a marxista-leninista ideológiával akarták helyettesíteni. A rendszer összeomlása után olyan kulturális és erkölcsi vákuum keletkezett, amely már az állam is a jog működését fenyegette, és felidézte a társadalom kriminalizálódásának veszélyét. Érthető, ha egyes országokban a politikai vezető réteget kevésbé bűvölik el a relativista ideológiák. Ehelyett inkább arra törekszenek, hogy újraépítsék a társadalom kulturális és vallási alapjait. Bizonyos objektív értékekben való minimális konszenzus tehát úgy tűnik, bármely demokrácia kulturális előfeltétele. Ezek az értékek nem lehetnek pusztán formálisak, hanem a közjó valamilyen elemeinek kell lenniük. A nyugati demokrácia kezdeteitől fogva feltételezi továbbá, hogy az emberek képesek felismerni a közjót és megválasztani az államnak azokat a szerveit, amelyeknek ezt szavatolniuk kell.
Világnézeti és erkölcsi alapok szükségessége. Az állam nem képes ezeket megteremteni, a társadalomból meríti őket. Mint említettük, a jog működéséhez szükség van bizonyos világnézeti és erkölcsi alapokra, amelyek egy társadalomban viszonylag széles körben elfogadottak. Az is igazolódott történelmileg, hogy az állam puszta hatalmi eszközökkel ezeket nem tudja létrehozni. Érdemes ebből a szempontból ismét egy pillantást vetni a volt kommunista világra.
Vallás és egyházak, mint értékhordozó tényezők, folytatódik Erdő Péter bíboros beszámolója. A berlini fal leomlását követő időkben egymás után születtek meg Közép-Európában a törvények a lelkismereti és vallásszabadságról. Számos országban új alkotmány is elfogadásra került. Ezekben a jogszabályokban néha szó van az egyházakról és a vallási közösségekről, mint a társadalom fontos, értékhordozó tényezőiről. Magyarországon például az 1990. évi 4. törvény preambulumában kifejezetten megfogalmazódott, hogy az egyházak, felekezetek és vallási közösségek a társadalom értékteremtő és értékhordozó tényezői.
Az Osservatore Romano vatikáni napilap Erdő Péter bíboros hosszú beszédének záró részét a következtetéseket adta közre február 8-i számában. Most ezt ismertetjük.
A vallás sajátosan a zsidó-keresztény vallási örökség személyes kapcsolatot tesz lehetővé az abszolutummal. A vallás sajátosan pedig a zsidó és a keresztény vallás nem egyszerűen morális szabályok gyűjne, hanem sokkal több ennél. Személyes kapcsolatot tesz lehetővé az abszolutummal, a mindenhatóval, aki a világ mindenséghez képes, mint teremtő jelenik meg, akinek igéje, a logosz, bölcsessége átjárja a világot. Ez azt jelenti, hogy a valósággal való viszonyunk nem értelmetlen vagy megismerhetetlen közegben való önkényes működést kíván, hanem egy végső bölcsesség és személyes szeretet összefüggésébe illeszkedik.
A keresztény hagyomány magvát alkotó eszmék közül néhány, így a változó világ kutatásának szükségessége és a fizikai világ belső jellegéhez tartozó értelmesség erős érv amellett, hogy milyen vallási, történelmi alapfeltevése van a természettudományoknak. Úgy tűnik, hogy a természettudomány önmagán túlra mutat, egyfajta kreatív alap és értelmesség felé, amely a világ mindenség esetleges, de racionális rendjét jellemzi.
Az erkölcs követelményeinek kifejezése azonban sokféle lehet. Egyfelől képesek vagyunk arra, hogy fogalmak segítségével általános tényállásokat írjunk le, és azokat minősítsük, vagy erkölcsi törvényeket fogalmazzunk meg. Ha tetszik, keressük az élet helyzeteire a válaszokat, de ugyanígy érzékeljük a helyes emberi cselekvés modelljeit egy-e történetben, képben, elbeszélésben is, anélkül, hogy abból elvont törvényeket formálnánk. Vagyis hagyjuk, hogy megérintsen, és magával ragadjon bennünket a haggada varázsa. Maga Jézus is tudott parancs formájában fogalmazni, és beszélt példabeszédekben, sőt ráhagyta tanítványaira cselekedeteinek felejthetetlen mintáját is. Olyan erkölcsi útmutatás örökösei vagyunk tehát, amely nem merül ki a fogalmakban és a meghatározásokban.
A vallási erkölcsi reflexióra az új helyzetek és tudományos felismerések tekintetében továbbra is törekedni kell, még ha ez bizonyos késéssel történik is. Noha a természettudományok gyors haladása új meg új helyzeteket teremt, nem fáradhatunk bele alapvető erkölcsi elvek hirdetésébe, és továbbra is törekednünk kell az új helyzetekre való erkölcsi reflexióra, még ha ez néha késéssel történik is, vagy nem is ölt mindig fogalmi és verbális alakot.
A vallás hozzájárulása a társadalom életéhez. Tekintettel mindezekre a kihívásokra sokan úgy érzik, hogy nem csak a gazdasági élet területén, és nem csak a környezetünk pusztításának elkerülése véget kell törekednünk az úgynevezett fenntartható fejlődésre. A tudomány területén is lehetséges, hogy jogi és erkölcsi kontroll nélkül az eredmények inkább az emberiség pusztulásához, mint boldogulásához járulnak hozzá. Természetesen ennek is az az érzés, vagy meggyőződés az alapfeltétele, hogy jobb, ha az emberiség létezik, mintha nem létezik. Tehát felmerülhet a tudománynak területén is a fenntartható fejlődés igénye. Csak hogy ki az a kutató, melyik az a centrum, melyik az az ország, aki azt mondaná, hogy lassabban produkáljunk eredményeket, vagy bizonyos fontos témákat ne is kutassunk. Mindenki meg van győződve arról, hogy ebben az esetben a többiek megelőzik, és ő lemarad a versenyben. Mit lehet tenni? Az emberiség ökológiai lábnyoma is nagyobb, mint ami hosszú távon fenntartható. Mondjuk hát kétségbe esetten azt, amit Hamlet mondott, hogy kizökkent az idő, és itt érezheti át az ember számos vallási tradíció alapján azt is, hogy valamiféle megváltása van szüksége, hogy a saját erőnk nem elégséges problémáink megoldásához.
Keresztény teológusként számomra a keresztény hit szerinti gondviselés, a providencia bizonyos szempontból hasonlónak tűnik a más vallások teológiai feltevéseihez, így például a nagy folyó gondolatához, de ezeknél sokkal személyesebb, folytatta Erdő Péter beszédét a New York-i Columbia Egyetemen. Már a Genezis könyvében azt olvassuk, hogy a Teremtő látta, hogy mindaz, amit alkotott, igen jó. A zsidó-keresztény örökség tartalmazza azt a meggyőződést, hogy a világmindenség mögött egy személyes és jóindulatú alkotó áll, és hogy ez az abszolútum kinyilatkoztatta önmagát, hogy kommunikálni akar az emberrel. Mindez pedig túl azon, hogy bizonyos alapvető erkölcsi szemléletet közvetít, ad még valamit, ami talán még ennél is fontosabb. Bizalmat ad egyén és közösség számára. Bizalmat ad abban, hogy bár a saját megismerő képességünk a valóság teljességével nem tart lépést, a számunkra szükséges ismeretekhez és felismerésekhez újra és újra eljuthatunk. Megismerésünk gyengesége tehát nem ad okot arra, hogy feladjuk az igazság keresését és a törekvést a valóságnak megfelelő helyes cselekvésre.
A vallás és az egyháza szerepe laikus államban. Erdő Péter bíboros beszédét ismertettük, amelyet a Columbia Egyetemen tartott.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Maria, Maria. a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Testvérek, mondhatnék itt igéket ezzel szemben, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermeket.